Ez így hirdetés elhangzott 1990. december 2-án 15 órakor. A témával Haggeus 1.12. Akkor a népből még megmaradtak, mind megálltak és hallgatták az Úr Istenük, hallgattak az Úr Istenük intésére. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Gondolatomba ötlött, milyen szép lenne, ha már a túlvilágon is gondtalanul elkezdenénk énekelni ezeket az énekeket. Itt a földön minden öröm és minden számunkra drága és értékes élmény ellenére is vannak még terhek, és tényleg így kell, el kellett gondolkodnom, milyen lesz az, amikor ott leszünk a dicsőségben, átalakultan a feltámadási testünkben, és gondtalanul rázendítünk a nagy halleluja énekre. Igen, az hatalmas lesz. Ott már nem lesznek elsötétült arcok, nem lesz többé szomorúság, szenvedés, nehézség, halál. Hát nem csodálatos, ahogy magunkban hordozhatjuk ezt a reménységet, egy üdvös reménység, egy jogos reménység, amely nem vezet csalódáshoz, hanem a valósághoz. Csodálatos. Remélem, mindannyian át fogjuk ezt élni. És remélem eljön az a pillanat, amikor végül valóban mindannyian, akik a mennyasszonyi gyülekezethez tartozunk, azt mondhatjuk, igen, jövel hamarul, ami Jézus. Talán még rosszabb kell legyen a helyzetünk. Amint tudjátok, fel kell készülnünk néhány dolgokra, ami tisztán földi szempontból is még ránk várhat. Az egész átrendeződés, a népvándorlásokkal kapcsolatos események, amelyek most zajlanak, mindez nem fog jól végződni. Az élelmiszerrel való ellátás mindez sok következménnyel jár majd. De minél több történik, annál hamarabb megértjük, hogy az idő valóban komoly. És mi, akik a Szentírás szerint hihetünk, akkor annál inkább felemeljük fejünket, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a megváltásunk közeledik. Éhínségeknek el kell jönniük, drága időknek kell jönniük, az emberek panaszkodnak, hogy minden olyan drága lett. Noha, még ki tudjuk fizetni. Csak akkor lesz igazán drága, ha már nem tudjuk megfizetni. És még drágább lesz, ha már nem lehet majd sem vásárolni, sem eladni, ahogyan a Jelenések könyvében meg van írva. Tehát most még korai lenne a panaszkodással kezdeni. Arra még mindig lesz időnk, ha eljön az ideje. Most hadd adjunk inkább igazán hálát Istennek, az Úrnak, hogy még viszonylag jól vagyunk, és van mit ennünk és innunk. És a Szentírás is azt mondja, hogy aztán azzal elégedjünk meg. Milyen hálásak vagyunk az Úrnak a még meglévő szabadságunkért. És ma választások vannak az országunkban. De a menetirány már régóta meg van határozva. És a közelmúltban már megtapasztaltuk, hogy mindazok, akik nem követik a programot, és nem akarnak az előírt irányba haladni, azoknak félre kell állniuk az útból. Azok pedig, akik most beilleszkednek a programba, azok részt vehetnek benne, részt kell venniük benne. Különösen az acél lédire gondolunk, aki metodistaként, hiszen ő metodista, ugye, egyszerűen megértette, hogy a római szerződések által Anglia meg lesz fosztva a függetlenségétől, a szuperanitástól, és nem tudott csatlakozni, meggyőződésből nem. Tudta, hogy hova vezet mindez, de most eljött az óra. És ahogy az Ószövetségben és az Új Szövetségben olvassuk, Isten az, aki uralkodókat állít a trónra, és leváltja őket, attól függően, hogy az adott időben, Isten tervében mire van szükség. A testvérünk már felolvasott a Haggeus prófétából, Haggeus volt az egyik olyan ember, aki a templom újjáépítésekor az Úr szavát közvetítette. És az volt a jó Isten népe között, hogy felismerték, nem csak ő beszél, hanem, hogy Isten szól rajta keresztül, hogy Isten szava az, ami ott elhangzik, és hogy ő maga közvetítője volt az isteni üzenetnek, nem pedig a saját üzenetének. Amennyiben Isten népe ezt kinyilatkoztatás által felismeri, Isten segítséget nyújthat nekünk. Mindazonáltal, ha csak azt gondoljuk, hogy ez a Mózes ige üzenete, vagy ez a Haggeus, vagy más emberek üzenete, akkor nem fog kihatással lenni. Ha viszont megértjük, hogy ez Isten üzenete, Isten műve, Isten országa, Isten gyülekezete, és amennyiben a Szent Szellem által megnyilvánul számunkra, hogy ez Isten ügye, akkor a helyzet aztán egészen más lesz. Akkor jön a tisztelettudat, jön a megbecsülés, jön a bízalom, jön a hit, jön az engedelmesség, és akkor mi is megtaláljuk a helyünket Isten jelenlétében. Még egyszer felolvasom ezt a verset, mert nagyon becses. Itt áll a Haggeusban, ez akkor Zerubábel volt. Haggeus 1, a 12. és a 13. verset szeretném felolvasni. Akkor figyelembe vette, meghallgatta Zerubábel, Sáltiel fia, és Jósua, a főpap, Jozadák fia, és a népből megmaradtak mind. Mindenki hallgatott az Úr Istenük intésére. Nevezetesen meghallgatták a Haggeus próféta szavait, akiről felismerték, hogy az Úr, az ő Istenük küldte el őt hozzájuk. Nem csak a köznép, hanem Zerubábel, Sealtiel fia, és Józadák, Jósua főpap is, vagyis olyan emberekről van szó, vagy volt szó, akiknek bizonyos szolgálatot kellett végrehajtaniuk, de meghajoltak, és tiszteletben tartották az isteni rendet, elfogadták, és magukévá tették a prófétai küldetést és ígeüzenetet. Így felismerték, hogy ennek az embernek megvan az így szól az Úr, és isteni alapokon áll, és maga az Úr küldte őt el. Micsoda csodálatos üzenet! Hol találjuk mi magunkat ebben a képben, amelyet éppen szemlélünk? Itt ez áll, és mindazok, akik a népből megmaradtak, figyelembe vették és meghallgatták az Úr, az ő Istenük figyelmeztetését. De hiszen Isten nem volt a Földön Haggeus próféta volt, Isten a mennyben volt. Viszont úgy van, hogy Isten a mennyben és a Földön is jelen van. Isten betölti az egész világegyetemet, Isten hitáltal a szívünkben lakik, Isten szól, Isten cselekszik, Isten megment, Isten gyógyít itt a Földön. Ha nem lenne jelen, akkor mindez egyáltalán nem történhetne meg. Mindez csak azért történhet meg, mert ő jelen van. Egyikünk sem részesülhetett volna a megmentésben, a megbocsájtásban, a gyógyításban, a szabadulásban, és egyáltalán az áldásokban, amennyiben Isten nem lenne jelen, hogy igazolja az ő szavát, és megadja nekünk azt, amit megígért az ő szavában. És a népből megmaradtak mindenki az Úr, az ő Istenük intésére hallgatott. Nevezetesen meghallgatták a Haggeus próféta szavait, akiről felismerték, hogy az Úr, az ő Istenük küldte el őt hozzájuk. sőt, a népet félelem töltötte el az Úr előtt. Nem Haggeus iránti félelem, hanem az Isten félelem szállta meg őket. És az Isten félelem még ma is az isteni bölcsesség kezdete. És az isteni bölcsesség kezdete pedig egyben a saját bölcsességünk végét is jelenti. Csak ott, ahol a saját bölcsességünkkel eljutunk a végére, akkor nyilvánulhat meg Isten bölcsessége, és részesülhetünk is benne. A 12. vers után jön a 13. vers, amelyet már elolvastunk. Ekkor Haggeus, az Úr hírnöke, az isteni égeüzenet alapján a következő kijelentést tette, megnyitó beszédet tartott a népnek. Én veletek vagyok, így szól az Úr kijelentése. Szingapúrban részt vettem egy bibliai szemináriumon, amely a Haggeus főiskola nevet viseli. Meghívtak oda, és egyetlen alkalommal tanúbizonyságot is tettem. És amikor így beszéltem külön-külön az emberekkel, valamint a tanárikarral is, egy dolgot megállapítottam, hogy a névnek, amellyel díszítve volt a tanszék, egyáltalán semmi köze nincs ahhoz a dologhoz, amelyet Haggeus prófét olyan világosan bemutatott. Nincsenek proféták, nincs prófétai kinyilatkoztatás az ígéről, úgy tanítanak, ahogy mindig is tanítottak a különböző szemináriumokban. Nem a név adja meg a kritériumot. Léteznek olyan nevek is, mint a Philadelphia gyülekezet például, és aztán a testvérszeretet gyülekezet, és ha betekintünk, a testvérszeretetnek nyoma sincs. Aztán ismerjük az Elim gyülekezetünket. Nem kritizálok, én magam is alávetem ennek. Elim hány pálmafa volt ott, ki tudja, és hány forrás, ki tudja. Kérem, mit jelent az Elim szó kifejezés? Nem tudjátok, akkor én sem mondom meg nektek, ha így olvassátok a Bibliát. Elnézést? Hány forrás? Hány fa? 70? Már nagyon közel kerültél a megoldáshoz. Rendben. De itt valami egészen másról van szó. Nem a név, amit magunknak adhatunk, teszi a különbséget, mert meg van írva, a neved szerint élsz, de halott vagy. Lehet, hogy megvan a név, hogy pünkösdi gyülekezet, baptista gyülekezet, de azok is vagyunk-e, vagy csak a név van meg. Kritizálás nélkül szeretnénk, és ha mégis kritizálunk, akkor magunkkal kezdjük. Szeretnénk Isten elé állni és megkérdezni, vajon napjainkban valóban felismertük-e, miről is van szó. Jézus Jeruzsálemet szemlélve sírásra fakadt, és így szólt. Ó, ha te is felismerted volna, ebben a te órádban, hogy mi szolgál a te békességedre. Nem más időkben, hanem ebben az órában felismerted volna, mi szolgál a te békességedre. Minden embernek, aki itt a földön él, megkapja Istentől a kijelölt idejét. Azt az órát, amelyet használnia kell ahhoz, hogy részesüljön abban, amit Isten a földön cselekszik. Mi most élünk, és közös részesedésünk kell legyen abban, amit Isten ebben az időben cselekszik. A második fejezet 5. versében, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, ez áll. Az ígéret, amelyet ünnepélyesen megadtam nektek az Egyiptomból való kivonulásotokkor, érvényes marad, és az én szellemem munkálkodik vagy uralkodik közöttetek, ne féljetek. A testvérünk már beszélt a Szent Szellem kenetéről. Ott, ahol az íge profétai kinyilatkoztatássá válik, nem csak ihletet volt, amikor meg lett írva, hanem ihletet akkor is, és új kinyilatkoztatássá válik, amikor hirdetve van, és elfogadjuk. Ez egyedül a Szent Szellem által történik, aki mindent átkutat, még az Istenség mélységeit is. Nem létezik ugyanis olyan ember, aki hozzáférhetne ezekhez a szellemi dolgokhoz, még ha a legszentebb lenne is az a földön. Mert azt írja Pál apostol a korintusiaknak, hogy a szellem mindent átkutat, még az Istenség mélységeit is. Nem egy próféta, nem Haggeus próféta, vagy mások. Isten szelleme az, kinyilatkoztatás által, aki feltárja dolgokat, aztán felhasznál egy ajkat, hogy kimondja Isten ígéjét, amelyek ugyanis kinyilatkoztatások. Itt hallottuk az ígéretet, amelyet adtam nektek, amikor kivonultatok Egyiptomból. Nekünk egyszerűen meg kell értenünk, az ígéretek, amelyek az új szövetségi gyülekezetnek lettek adva a kezdetekben, azok érvényesek mindvégig. Zsidókhoz írt levél 13.8. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Csak egy kis lendületet kell vennünk, és tudatosítanunk kell magunkban, hogy az ígéretek arra lettek adva, hogy a prédikáció által megtudjuk őket, higgyünk bennük, és aztán meg is kapjuk. Nem csupán egy bemutató szemléletként, hogy bizonyos értelemben tájékoztatva és tanítva legyünk, kioktatva, hanem azért, hogy az Isten által nekünk megígért dolgokba, hitáltal, birtokba vegyük őket. Ezt az Ószövetségben tulajdonképpen az a tény szemlélteti, hogy Isten azt a földterületet, amelyen 7 nemzet lakott, Izrael népének ígérte meg. Sőt, az ígéret földjének is lett elnevezve. Amikor elérkezett a beteljesedés ideje, ezek már nem csak szavak voltak, amelyek közhírré lettek téve, hanem előttük és velük együtt isteni valósággá vált. Az, ami olyan sokáig ígéretben lett adva nekik. És ha ezt megértettük, hogy egy hasonló helyzetbe érkeztünk, meg most, van tehát a párhuzam, ahogy akkor az elején, úgy most is Izrael népével és a gyülekezettel. Abban az első keresztény generációban a judaizmus az újjanon kialakult kereszténység mellett 70-ig tovább létezett. Addig, amíg a római Titus tábornok 2 éves ostrom után elfoglalta Jeruzsálemet, és bizonyára olvastátok, mennyi vér folytott akkor. De a gondolat fontos. Az új szövetségi gyülekezet kialakulásától kezdve 2 dolog párhuzamosan zajlott, nevezetesen az első generációban. Amíg az egyik véget nem ért, és a másik folytatódott. Most a sorrend pontosan az ellenkezője. Ebben az utolsó generációban, amely a gyülekezetnek lett szánva, Izrael népe össze lett gyűjtve a világ több mint 100 országaiból az ígéret földjére. Visszavezetve, most ismét 2 dologgal állunk szemben, amelyek párhuzamosan zajlanak egymással, és ezt nagyon világosan láthatjuk, amikor Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében, a 11. fejezetben, a 25. verstől ezt írja, amikor a pogányok teljes száma be fog kerülni Isten gyülekezetébe, azután Izrael népe is teljes egészében meg lesz mentve. És Izrael népe hazatért, mert a Mesiás is oda fog eljönni az elragadtatás után, ezt tudjuk. De azért tértek haza, mert Isten így mondta meg az ő igéjében. Tehát minden bizonnyal az utolsó üdvtörténelmi jelentőségű generációban élünk, amelyet Isten emelt civilizáció keretein belül meghatározott. És ha ebben bizonyosak vagyunk, nem önmagunkban, hanem Isten ígének tekintélye alapján, ahogyan az Úr maga mondta, amikor látjátok mindezt, amikor ezt látni fogjátok, akkor figyeljetek fel, és amikor látjátok, hogy a fügefa nedvdús lesz, virágba borul, és akkor az Ószövetség szavai alapján tudjuk, hogy ez a fügefák Izrael népe, amely több mint 2000 év után, mert Nabukadnezár ideje óta a nép szétszóródott, aztán véglegesen Krisztus után 70-ben, de minden esetre ennyi év után visszatért és saját állammá vált. Léteznek utalások a Szentírásban, amelyek nem hagynak helyet a találgatásoknak, hanem világosan és egyértelműen megfogalmazzák azokat a dolgokat, amelyek most a szemünk előtt beteljesülnek. És az Ótestamentum szövegének összefüggésében itt, a Haggeus 2.6-ban ez van intézve hozzánk. Mert így szól a seregek ura, még csak egy rövid idő, és megrázom az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Ha az írás eme szava nem állna még az új szövetségben is, akkor megnyugtathatnánk magunkat. Azt mondhatatnánk, viszlát, kedves Ószövetség Istenem, mi csak az új szövetség felé fordulunk. Csak hogy Istennek legyen hála, hogy olyan szoros kapcsolatot teremtett az Ótestamentum és az Új Szövetség között, amiért hálásak vagyunk, hogy láthatjuk és felismerhetjük. Az ezzel összefüggésben álló íge a zsidókhoz írt levélben áll, mindannyian jól ismerjük, már többször is felolvastuk itt, hogy Isten betartja az általa adott ígéreteket. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 26. vers. Az ő hangja megremegtette akkor a földet, most azonban ezt az ígéretet adta. Pontosan Haggeus 2.6. Még egyszer megrázom, vagy megremegtetem nem csak a földet, hanem a mennyet is. És aztán nyugodtan elolvashatjátok tovább, hogy ez már az átalakulásra utal, vagyis a közvetlen végre az ezer éves birodalom felállítása előtt. És úgy, ahogy akkor a nép visszatért, újjáépítette a templomot, mindent pontosan úgy, a ma méretek szerint, ahogy Isten megmondta és elrendelte, úgy az új szövetségi gyülekezet is az ő végső fázisában van most, és el kell jutnia oda, ahol a gyülekezet az elején volt. Talán el kell még olvasnom nektek ezt az íge szakaszt, a két verset még el tudjuk viselni, hogy tudjátok, most a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéről beszélek, hogy tudjátok, milyen összefüggésben lettek itt idézve a Haggeus szavai. A 12. fejezet 26. versét már felolvastuk. Hadd olvassunk tovább a 27. verstől. Az a szó kifejezés, hogy még egyszer, annak átalakulására utal, ami meg lesz rendítve. mert valami teremtett dologról van szó, éppen azért, hogy valami maradandó legyen előállítva, amit nem lehet megrendíteni. Hogy mi minden fog történni az apokaliptikus ítéletek során, azt magatok is elolvashatjátok a Bibliában. De a házak és minden összeomlik, a föld olyan erősen meg lesz rendítve, mint még soha, és Isten minden számon fog kérni a magasságban lévő sereget a magaslatokban, és az embereket itt a földön. Elolvastátok, hogy tudjátok, hogy szó szerint így áll a Bibliában, ezért felolvasom nektek ezt az egy verset az Ézsaiás prófétából, Ézsaiás 24. fejezetéből. Ézsaiás 24. fejezet, talán az első vers, aztán a megadott vers. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul. Az Úr megüresíti, megjegyzés, más fordítás, elnépteleníti, a földet pusztasággá teszi, eltorzítja annak kinézetét, és szétszórja lakóit. Aztán következik a 19. vers, romhalmazzá lesz töredezve a föld, szilánkokra hullik szét, meginog és megrendül a föld, ide-oda tántorog, ahogy egy részek hintázik ide-oda, mint egy függő ágy, és súlyosan nehezedik rá a szentség törése, az Isten tagadása, elesik és nem áll fel többé. Azt olvastuk, hogy minden meg lett, minden megrendül, ami teremtve lett. Csak az marad meg, ami nem az ideiglenes világ fennállására lett teremtve. Majd tovább olvasok a 21. verset. De azon a bizonyos napon meg fog történni, hogy az Úr számon fogja kérni a magasságban lévő sereget, a magaslatokban és a föld királyait itt a földön. És ők együtt lesznek összezárva, ahogyan egy fogoly, és összegyűjtve, egy gödörbe vetve és bezárva, egy szorosan lezárt verembe, és csak hosszú idő után lesz ítélet tartva fölöttük. Gondoljatok most a Jelenések 20-ra. Közvetlenül az 1000 éves birodalom felállítása előtt lejön az angyal egy lánccal a mennyből, megragadja a sátánt, 1000 évre megkötözi, és a mélységbe, a verembe lesz vetve. Abban az időben könyörtelenül fel lesz számolva mindennel, a magasságban lévő sereggel, mindazokkal a kellemetlenségekkel, amelyekkel ma szembesülünk. Mert Pál apostol így írja, hogy nem hússal és vérrel kell megküzdenünk, hanem a hatalmasságokkal és erőszakosokkal, a levegőben uralkodó fejedelemségekkel. És majd, amikor eljön ez a nap, az első elszámolás azután fog megtörténni, amikor a mennyasszony elragadtatik. Akkor bekövetkezik a harc, Mihály és angyalai harcolnak, a sárkány és az angyalai is harcolnak. És ezután csak egy zuhanás következik még, egy letaszítás. Az Úr és a mennyasszony gyülekezet felmegy, a sátán és serege le lesz taszítva. És mielőtt az 1000 éves birodalom elkezdődik, akkor először a magasságban lévő sereg lesz számadásra vonva, azután a föld királya is itt a földön, és azután ki lesz mondva a hatalmi szó, és be lesznek dugva, vagyis bezárva a börtönbe, vagy verembe, és csak hosszú idő túl. Hosszú, hogy milyen hosszú lesz ez az idő, pontosan meg tudom mondani nektek, pontosan 1000 év után lesznek elbírálva, mert akkor lesz az utolsó ítélet. Az ilyen dolgok valóban nagyon egyértelműek, nincs szükség matematikai tehetségre, amennyiben megvan írva, hogy Isten 1000 évre megkötözteti a sátánt. Felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy szó szerint így van megírva a Jelenések 20. fejezetében az első verstől. Akkor láttam egy angyalt leszállni a mennyből, vagy az égből, akinek kezében volt a mélység kulcsa és egy nagy lánc. Megragadta a sárkányt, az ősi vén kígyót, ez az ördög és a sátán, és 1000 évre láncra verte őt. A mélységbe vetette, lezárta a bejáratot, és pecsétet helyezett rá. Azért, hogy ne csábítsa, ne tévessze meg többi a népeket, amíg az 1000 év le nem jár. Utána pedig rövid időre újra szabadon kell legyen engedve. Egyszerűen elképesztő, ha így áttekintjük az Ószövetség és az Új Szövetség összefüggéseit, és betekintést nyerünk Istenünk titkos tanács határozatába. Mi egy kegyelemben részesített nép vagyunk, akik kilettek választva, hogy a napjainkban halljuk az Úr szavait, beleértve a próféták szavait is, Isten oldalára álljunk, és egyszerűen szívből higgyünk abban, amit Isten megígért. Nem lehet túl hangsúlyozni, aki most összhangban van Istennel, annak összhangban kell lenni az ő szavával. Isten ígéjétől elválasztva nem létezik összhang Istennel. Csak aki összhangban van Isten ígéjével, az lehet összhangban Istennel is. Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél vala, és az íge Isten volt. És éppen ezért ugyanolyan fontos, hogy az íge hirdetve legyen, és a gyertyatartóra legyen állítva. De hiszen pontosan ez történik most. Egyesek világszerte egyesülnek, és ezt mondtam, és még meg is fogom írni, hogy itt jön létre az első számú világhatalom. És amennyiben valaki azt gondolja, hogy a 340 millió, akik 92-ben, 92 végén az Egyesült Európához tartozni fognak, az még nem a legtöbb, hiszen Kína még népes számban nagyobb. De nem számít, hogy mekkora Kína, vagy indiánok hány lakossa van, az egyáltalán nem számít. Itt egyszerűen a bibliai proféciáról van szó, arról, ami a végidőkre ígéretbe lett adva, és arról, ami most politikai, vallási és gazdasági téren is zajlik. Hogy éppen a mi országunk volt az, amely a reformáció által egyszerűen megadta ezt a halálos csapást, döjföt a római birodalomnak, ez egy karcsebzés volt, ahogy a Szentírás mondja, az egyik a 7 fej közül, mintha halálos sebet kapott volna, és aztán minden újra élt. Életre kelt, és íme az egész világ csodálkozott, hogy ott, ahol a halálos seb volt, bekövetkezett a gyógyulás, és minden újra békében és örömben folytatódhat. Az igazságot mondom nektek, ez az ország, amelyet Isten arra használt fel, hogy elősegítse a reformáció áttörését, aztán először vallásilag megosztottá vált katolikusokra és protestánsokra, majd politikailag is megosztottá vált keletre és nyugatra. Most átéljük, hogy a két megosztottságnak vége lett. És kivette ezt észre az országunkban, ha valami különleges dolog történik, akkor itt már soha többé nincs katolikus istentisztelet, ott pedig protestáns, minden alkalommal ökuménikus. Akkor a két oldal együtt van egy kalap alatt, és ezt akarták elérni. És senki ne haragudjon rám, különösen a nem gyakorló katolikusok. De ha ez hozzájárulna az ügyhöz, akkor már most megmondhatom nektek, mit tehetne a pápa. Boldoggá és szenté avathatná Luthert. Aztán, ha ezzel sikerülne mindenkit a maga oldalára állítani és vonni, és visszahozni az anyaölbe. De ne aggódjatok, nincs olyan ember a földön, aki olyan ravasz lenne, mint ő, és ő ismer minden trükköt, ami csak létezhet itt a földön. Nem tudom, mit mondtam az előbb, talán nem teljesen tudatosan, de talán mégis. Várjatok meg, arra, várjátok meg azt, ami jön. A protestánsok a II. Vatikáni zsinat óta már nem átkozzák a protestánsokat, csak elszakadt testvéreknek tekintik rá őket. Csak elszakadt testvéreket, szívesen fogadják őket. A szabad egyházak már nem szekták, hanem mint közjogi jog alanyok. Mindenkinek van lehetőség a zöld asztalnál beleszólni a dolgokba. És mi ez? Azt mondják, hogy mi mint testvérek vagyunk. Legyenek együtt, és így tovább. Korábban még volt egy közös okuk, nevezetesen az ellenség, a kommunizmus és az ateizmus. Most pedig eszükbe jutott, hát mi van most? Most egy közös ház az ateistákkal és a kommunistákkal, amelyben mindenkinek van helye. Meg tudjátok ezt érteni? Fel tudjátok fogni az átfogó stratégiát? Így kell lenni ezekben az utolsó napokban. És Dániel prófita egyértelműen kimondta, amikor látta a szobrot, aranyat, ezüstöt, részt, aztán a 10 lábúj. Mit ábrázol ez? A vas és az agyag keveréke. Csak hogy a vasat nem lehet agyaggal összekeverni. Összeragaszthatjátok, összeállíthatjátok, de nem keverhetitek össze. És elolvashatjátok Dániel prófétánál, hogyan lettek előre kijelentve ezek a dolgok, hogy a dolgok egyesülni fognak, és hogy a birodalom részben erős, részben pedig törékeny lesz. Ezt jelentik ezek a két dolog, a vas és az agyag, ezt mondja nekünk Dániel próféta. Most már megvan. Ott minden törékeny, minden összeomlik, semmi sem működik már, itt viszont minden erős. Létezik ez a csodálatos egyesülés. Egy nagyszerű ház. És ki a főnök ebben a nagyszerű házban? Ezt illetően nem is lehet kétség. Az Antikrisztus fogja uralni az egész dolgot. És Krisztus el fogja különíteni az ő gyülekezetét, felkészíti, elpecsételi, és mielőtt a nagy katasztrófa aztán lesújt az emberiségre, el fog jönni, hogy magához vegyen minket az ő dicsőségébe. Ugyanhogy komoly időket élünk, mozgalmas időket, de még csodálatos időket is. Látjuk a megosztottságnak vége. A mi országunk lesz a mozdony, mindenhol mi fogunk fizetni. És mi történik akkor, ha az embereink már nem tudnak tovább részt venni, együttműködni, mert túl sok lesz, és a kasszánk is kűrül, és mindenhol hiányzik a kenyér? Még nincs minden napnak vége. Még sok minden fogja érni az emberiséget, és amíg itt vagyunk, itt-ott érezhetjük is majd. De egy dolog bizonyos, röviddel az Úr visszajövetele előtt élünk, ez tény és valóság. És nem félünk, hanem éppen ellenkezőleg, csak azt mondjuk, Uram, vess véget mindeznek a dolognak, amilyen gyorsan csak lehet, és ragadj ki minket ebből a nyomorúságos völgyből, a síralom völgyéből, és vegyél magadhoz a dicsőségedbe. Azok számára, akiknek még nem honosak ezek a fogalmak, különösen a Jelenések könyvéből és a Dániel prófétából, ne aggódjatok, rövidesen minden nagyon világossá válik. A Szent Szellem minden igazságra elvezet. Megmutatja nekünk, hogyan állnak a dolgok, sőt a leírás olyan világos és egyértelmű, hogy még egy bolond sem tévedhet el. Mi, akik ezekben a napokban méltóknak találtattunk arra, hogy tudomásul vegyük a prófétai íge üzenetet, hadd fogadjuk be mi magunkba, Isten félelemben mindezeket a szavakat, hogy a Szent Szellem által megdicsőjenek, átlényegüljenek, hogy így áthatódjunk isteni lényeggel és élettel, és részessei lehessünk a mai napokban az isteni üdvösség történetének. Ne csak tájékoztatva legyünk, mint szemlélők, hanem mint olyan emberek, akik közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit Isten itt a földön véghez visz az ő országában, és részesülünk benne. Ilyen embereket tegyen belőlünk Isten kegyelemből. Amen. Rusz testvér imádkozik. Hűséges Uram, szívből köszönjük neked ezt a kegyelmi időt, és ezt a kegyelmi üzenetet, amely eljutott hozzánk. Ó, Uram, hogy nem feledkeztél meg rólunk, hanem megkönyörültél rajtunk, befogadtál minket, ó, Uram. Uram, soha nem tudjuk eléggé magasztalni a Te nevedet, és tiszteletet és hálaadást nyújtani neked, ó, Uram. Mégis fogadd el, Uram, az imádatot, fogadd el a felmagasztalást, a hálaadást, halleluja, a szívünk mélyéből, Istenem. Készíts fel minket, Uram, a Te megjelenésedre, hogy éberek legyünk, hogy imádkozva várjunk Téged. Amikor eljössz, ó, Uram, hogy felemeljük fejünket, és tudjuk, hogy megváltásunk közeledik. Légy velünk mindannyiunkkal, ó, Uram, kérlek, áld meg mindazokat, akik eljöttek, testvéreinket és a testvérnőket, közelről és távolról, Uram. Légy velük mindannyiukkal, és áld meg őket. Most is, Uram, amikor ezeket az összejöveteleket lezárjuk. Uram, légy a hazatérőkkel is, hazafelé vezető úton, és áld meg őket azon a helyen, ahova állítottad őket, és állíts mindenkit áldássá, Uram, tanúságtételi, Uram, és ajándékozz meg kegyelemmel. Ezt kérjük a Jézus nevében. Amen.